A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége Bálint Attila, a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágának a vezetője, ügyvezető igazgatója.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Hát pozíciódból fakadóan szerintem a kedves hallgatók ki is találják, hogy nagyjából miről fogunk beszélni a következő szűk egy órában, természetesen a Raiffeisen Bank Private Banking szegmenséről. Ha megengedett, teszünk egy nagy ugrást visszafelé, tekintettel arra, hogy magántulajdon tekintetében azért nekünk magyaroknak volt egy bő 40-50 éves lemaradásunk, és hát a Raiffeisen Bank üzletága már, mint amiről beszélünk, nagyon szorosan kapcsolódik e tekintetben ehhez a történelmi szituációhoz, úgyhogy hogy látod, sikerült ledolgoznunk azt a hátrányt, amelyet ugye megadatott nekünk a történelem, és hát tőlünk a lajtán túl egészen másként alakult és formálódott a gazdaságpolitika.
A rövid válaszom az, hogy sajnos nem, de ez sajnos alá is támasztható különböző adatokkal. Én is hagyj révedjek egy kicsit a múltba. 2004-ben az EU csatlakozásunk kapcsán tartottam Párizsban egy előadást, és hát ott a francia közönség nyilvánvalóan arra volt kíváncsi, hogy pontosan ezt a hátrányt, ezt mennyire gyorsan fogja tudni az új tag ledolgozni. Én akkor Báró Hatvani Lajosnak az életét és munkásságát mutattam be, az ő vagyonán, az ő mecenatúráján keresztül mutattam be azt a csodálatos Magyarországot, ami a századforduló idején egy igazi ipari nagyhatalom volt, jelentős magántulajdonok és jelentős támogatási gyakorlatok alakultak ki, és utána ilyen-olyan diktatúrák és terrorok hát tulajdonképpen ezt a virágzó Magyarországot megtörték. És én ezzel kapcsolatban fejeztem ki a reményemet 2004-ben, hogy ez a csatlakozás ez nekünk lehetőséget ad, de vélhetően pont egy ilyen 40-50 évre szükség van ahhoz, hogy utolérjük azon szerencsés országokat, ahol ugyanez a pusztítás nem ment végbe. Ott mindenki hüledezve hallgatott engem, tehát még az előadás után is kérdezték, hogy ezt mennyire gondolom komolyan. Én azt annak idején ezt komolyan gondoltam, és most sajnos az a helyzet, hogyha most kimennék, akkor most is ugyanezt a 40-50 évet kellene mutatnom. Magánvagyonok tekintetében tehát nem sikerült még érdemben előjönni.
Hát csak évig az, hogy eltelt már 30 esztendő rendszer változtatás óta, úgyhogy már akkor ezek szerint csak 10 vagy 15 év van hátra ebből a periódusból, mármint arról, hogy tényleg konvergáljunk a fejlett nyugathoz.
Igen, de hogyha megnézzük például a GDP-nek az alakulását vásárlóerőparitáson, akkor pont a csatlakozásunk környékén az EU tagoknak a 60%-a környékén lehettünk, és azóta trendszerűen tulajdonképpen 0,5%-kal tudjuk ezt a hátrányunkat ledolgozni, de hát ez 40 év, vagy 40%, amit 0,5%-onként az gyakorlatilag 80 éves különbséget kellene behoznunk. Ebből most elment 20, marad az, hogy változatlanul még előttünk van sajnos nagyjából 40-50 esztendő.
Hát ennyire visszagrottunk, köztudomásul, hogy a kettős bankrendszer Magyarországon 1987-ben jött létre, és a Raiffeisen Bank volt az első egyike, amely külföldi hátterű, egészen pontosan osztrák hátterű bankként Magyarországon megjelent. Ebből a periódusból most kiemeljük a Private Banking üzletágat. Egyértelmű volt, hogy akkor, amikor megjelent a Raiffeisen Bank, a Private Banking üzletág is meghatározó szegmensévé válik a bankcsoporton belül, és tulajdonképpen szinte rögtön felbukkantatok?
Igen, sokak emlékezetében még szerepelhet, hogy mi Unique Bank néven indultunk valóban 87. január 1-én, mint bank. Maga a Private Banking kiszolgálás pedig 95. szeptember 6-án, tehát néhány évvel később, de egy elég határozott gyors válaszként az indulás követően. És ezt az unikális bankot, ezt az unikális szituációt az indokolta, hogy bankunk azon kevés, már akkor is talán prémiumnak számító banki stratégiát választott, amely kevés számú, de jelentősebb partnert szolgált ki, nagy hozzáadott értékkel, komoly szakértelmet bizalommal. Szerintem ez a jellege a banknak máig megmaradt, de az biztos, hogy a létünket, a születésünket kifejezetten annak tudhattuk be, hogy ezeknek a nagyvállalatoknak a pénzügyileg szofisztikált vezetősége szeretett volna egy olyan lehetőséget megteremteni a saját pénzügyeik vonatkozásában, amely hasonlóságot mutatott a nagyvállalati jó minőségű kiszolgálással, ezért indultunk mi 95. szeptember 6-án.
Magyarán nem csak ambíció volt a bank részéről, hanem hogy kivettem a szavaidból igény is.
Ez egy határozott kereslet volt, tehát nem piacra léptünk, hanem gyakorlatilag piacot teremtettünk, mert akkoriban még nem volt private banking kiszolgálás. Ezzel a 95-ös időponttal és tarttal gyakorlatilag azt értük el, hogy a Raiffeisenen belül a magánszemély kiszolgálás az gyakorlatilag a tetőn kezdődött. Private bankinggel indultunk, aztán utána megalakult a lakossági kiszolgálás, és későbbiekben került be középre a prémium kiszolgálásunk.
Hát évtizedekről beszélünk, hogy emlékszel vissza a 95-ös nyitányra? Mik voltak a alapvető szolgáltatások részletekről a private banking üzletágban?
Hát én 96-ban csatlakoztam, méghozzá pont szeptemberében, tehát nagyjából én egy évvel később tudtam csatlakozni a kiszolgáláshoz, de hát elég nosztalgikus körülmények fogadtak ott bennünket. Foxon mentek a részvénykereskedések, fél óránként, óránként adtuk be a papírokat, és vártuk a teljesítési visszaigazolásokat. Nagyon izgalmas és nagyon színes időszak volt ez. Nagyon kevés ügyfél volt, akit igazából meg lehetett szólítani, de miután pont 25 évvel ezelőtt volt ez a kiszolgálás, és mi tavaly megünnepeltük a 25 éves fennállásunkat, azért azt örömmel tapasztaltuk, hogy máig van több mint 100 olyan ügyfelünk, aki a kezdetek óta velünk van, és hála Istennek a segítségünkkel tudták a vagyonukat gazdagítani.
Egyébként, ha már itt tartunk, nagyjából a private banking piacból milyen a tortából mekkora szeletet tudtok kihasítani?
Sajnos nem egy auditált piac ez, tehát nem lehet azt mondani, hogy feltétlenül biztosított a tisztánlátás. Nagyon sok szolgáltatónak más-más a gyakorlata. Kicsit összemosódnak a határok, összemosódik a kiszolgálás tényleges minősége. Átát csúszik egy-egy szolgáltató a prémium kategóriába, van, aki rá is önti a prémium kategóriáját a private számára, tehát nehéz ebből kiindulni. Mi azt gondoljuk, és talán ez a legstabilabb tudásunk ezzel kapcsolatban, hogy van egy jó 10-15%-os piaci részesedésünk, ami a banki piaci részesedést meghaladó. Ilyen formán mi ezt egy jó eredménynek gondoljuk, de azon dolgozunk, hogy nyilván minél előbbre tudjunk ebben a kérdésben is jutni.
Hát akkor, amikor az ügyfele private bankingre gondol, automatikusan beugranak különböző határok, és nem csak pusztán lélektelen, hanem anyagi határok is, kondíciók is. Ugye ezt tőlünk a lajtántól általában 1 millió euró, már mint ami a belépést illeti. Magyarországon hogy miként alakult a belépési limit? Említetted, hogy van, ahol valamelyik banknál ez kifejezetten ilyen prémium szolgáltatás, és nem tér el szervesen egyébként magától a private bankingtől.
Igen, de az 1 millió eurós vagy 1 millió dolláros határ azért az ül. Tehát azt gondolom, hogy mindenki, aki magát komoly private banking szolgáltatóvá szeretné a későbbiekben formálni, az azt mindenképpen a szeme előtt tartja. Az más kérdés, hogy mellette azt is szem előtt kell tartani, hogy mi az aktuális piacunk, és az aktuális piacunk mi az, amit el tud viselni. Úgyhogy most én azt látom, hogy ennek nagyjából a negyedére ugrott föl a magyar private banking piacnak a nyitó limite, tehát mi körülbelül 250 000 eurótól tudunk private banking szolgáltatást nyújtani, ami az így gyakorlatilag a magyar átlagos private banking piac. Ez azt is jelenti, számoljunk csak ugye 400-as euróval, tehát nagyjából olyan 100 millió forinttól Magyarországon azért private banking kiszolgálás dukál. És ebből egy kicsit vissza deriválva az is kiderül, hogy tulajdonképpen akinek van egy 30 millió forintos megtakarítása, az jó eséllyel egy komoly bankban egy komoly prémium szolgáltatást vehet igénybe. Na most azok a kísérletek, amelyek vagyoni ág helyett inkább bevételi ágon gondolkodnak, hogy már prémium banking kiszolgálásban részesülhet az, aki 2-3 átutalásból tud valamilyen stabil bevételt felmutatni. Ezek szép kísérletek, biztos, hogy támogatják az ügyfélbázist, de valójában a private banking és prémium kiszolgálás és inkább megtakarítás alapú, akkor tudunk valaki mellé szegődve jó tanácsokkal szolgálni, hogyha van mit befektetni. Ehhez pedig vagyon kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyjából ez a 30, illetve 100 millió forintos limit az, amit szemünk előtt kell tartani, amikor a magyar átlagról beszélünk.
Hát különleges éveket írunk most már esztendők óta, hogy miként alakul a befektetési portfólió, mi van fókuszban és mire van igény ebben a Covid-dal sújtott és háború árnyékban lévő gazdasági helyzetben, és ugye látva itt a prognózisokat, alapvetően túl sokról nem számítottunk, hiszen recessziót jósolnak sokan, Magyarország sem kerülheti ezt el, mennyiben érinti ez a private banking szektort, akár Raiffeisen Bank keretében, akár pedig generálisan ezek a témák, vagy egyáltalán érintik-e?
Az én meggyőződésem szerint mindenképpen érintik, tehát nem tudjuk kivonni magunkat ez alól. Nem csak a pénzügyi vonatkozása miatt, hanem mentálisan is azt gondolom, hogy ez a háború, ez túl közel van, túl nagy, túl fenyegető, látható inflációhoz vezet, látható recesszióval fenyeget. Tehát van egy olyan rossz érzése az embernek, ami az elmúlt években, évtizedekben nem volt, vagy legalábbis hál' Istennek ettől mentesültünk. És ez a private banking piacra vonatkozóan is hatásokat fejt ki. Gondolok itt arra, hogy azon ügyfelek, akiknek vállalkozásaik vannak, azok természetesen elgondolkodnak azon, hogy mi lesz a rezsiszámlájukkal, hogyan fogják tudni a munkavállalóikat megtartani, mi lesz a következő időszaknak a sláger terméke, kell-e valamilyen profilváltást a cégen belül megvalósítani, adott esetben a megdránguló hiteleik helyett saját vagyonukat be kell tenni a működés érdekében, vagy vissza kell-e helyezni a cégbe. Ezek fontos kérdések, és nem megkerülhetők. A vagyon nem egy olyan stabil valami, amit az ember kirak a polcra, és akkor onnantól kezdve nézegetjük, mint egy könyvet, hanem egy nagyon aktív erőforrás, ami néha tud gazdagodni, néha hozzá kell nyúlni, nyilvánvalóan a mindenkori szükségleteknek megfelelően.
Hát mind a Covid okozta a gazdasági sok, mint pedig a háborús környezet átalakította azért a pénzügyi mutatókat. Hektikusnak találjátok a piacot? Vagy mennyire tervezhetőnek?
Semmiképpen nem gondolom tervezhetőnek. Soha ilyen felfordulás még nem volt. Nehéz szívvel emlékszem vissza gyakorlatilag a háború kitörésének a napjára. De máig azért, hogyha ránézünk a részvénypiaci értékeltségekre, akkor jelentős mínuszokkal találkozunk. Ezzel együtt itt azért azt látni kell, hogy mi befektetőkkel dolgozunk. A befektetők pedig szeretnek jobb beszállási pontokon is vásárolni, megvan az anyagi erejük arra, hogy akár a meglevő pozícióiknak az átlagos bekerülési értékét higítsák egy olcsó bekerüléssel. Tehát tulajdonképpen én azt szeretném elmondani, hogy ebben az időszakban is voltak nagyon jó sztorik. Nagyon jól lehetett keresni eurós vagy dolláros pozíciókkal, ugye mi miután Nyugat-Európából kaptuk a tudástranszfert, ezért mi soha nem csak és kizárólag forintban gondolkodtunk, hanem az ügyfeleknek mindig a figyelmébe ajánlottuk, hogy legyen a nagy nemzetközi devizapárokból is jó néhány befektetés. Ezek például kifejezetten jól szerepeltek.
Euró-dollár számlákról beszélünk alapvetően?
Befektetésekről.
Igen. És egyébként ez most a trend is, itt Budapesten, ha lehet így fogalmazni?
Igen, igen. Én folyamatosan kapom a kérdést, hogy kell-e még dollárt vásárolni, vagy kell-e még eurót. Én azt gondolom, hogy ez a vonat már elment, tehát aki ezt korábban megtette, az lehet, hogy sok évi várakozás után, de most tudott szüretelni. Ugyanakkor már a pánik szinteken mindenféleképpen én azt gondolom, hogy túl vagyunk. A jelek inkább pozitívak, az EU-s pénzekkel kapcsolatban is azt lehet hallani, hogy előremutatóak a tárgyalások, az pedig mégiscsak forint erősödéshez vezet.
Már ugye a Financial Times is megírta, elnézést, hogy szabadba vágok. És ha már az újság megírta, akkor...
akkor biztosan így van. De mint minden befektetésnél itt is óvatosnak, és azt gondolom megfontoltnak kell lenni. Tehát bármennyire is hívogató és jó ötletnek tűnik 400 forintos szinteken eurót vásárolni, hogyha egyszer ez 370 lesz, vagy 350 lesz, akkor bármennyire hoz maga a kupon, vagy az osztalék egy jól látható összeget, ha közben meg gyakorlatilag tőkevesztességünk van devizahágon. Tehát mi mindig is azt mondtuk, hogy legyen mindenből, sokféléből, sokfajta, ne tegyünk minden tojást egyszatyorba, és a devizapozíciók is ilyenek voltak. Én most jelenleg nem növelném ezeknek a súlyát. Én azt gondolom, hogy...
A devizáknak
a súlyát. Én azt gondolom, hogy nagyon jó történetek vannak kötvényben, részvényben, befektetési jegyekben. Megjelent a kamatkörnyezet Magyarországon, ott vannak az állampapírok.
Hú, de jó, hogy elméted, bocsáss meg, megszakítalak, hiszen ma már történelemnek tűnik, hogy 2,5 éve, hát szinte nullás volt a kamatkörnyezet. Ma már jócskán 2 számjegyű a ráta. Ezt ti hogyan tudtátok menedzselni, akár a befektetéseket, akár pedig a volument tekintve? Amit a kamatkörnyezet folyamatos változását.
Ez a feladatunk. Nyilvánvalóan arra vállalkoztunk, és arra szegődtünk, azért szegődtünk az ügyfelek mellé, hogy ezeken a pénzügyi útvesztőkön át vezessük mindannyiukat. Ez is csak egy olyan helyzet, mint bármi más a piacon. Mi azt látjuk, hogy az állampapírok jó befektetések, magas hozamúak, likvidek, adóelőny társul hozzá, és tulajdonképpen nulla kezelési költséggel ezek jó érzéssel a portfólióban tarthatók, de nyitott szemmel kellett járni, mert bizony megjelent jobb, meg még jobb alternatíva, és ilyenkor nem dőlhetünk hátra, figyelemmel kell lenni, és bizony van ami instrumentum, amit el kellett engedni, amit le kellett cserélni, van amiben érdemes most befektetni. Tehát, hogy ez egy izgalmas terület, nem véletlenül dolgozunk ezen a területen. Én ebben látom a szakmánk egyik gyönyörét, hogy tulajdonképpen egy folyamatosan változó világban kell megtalálnunk a legjobb megoldásokat.
Hát, ha már idézlek téged, akkor a gyönyörű kamat után nézzük a másik kihívást, az inflációt, magas inflációt, köztudomás, hogy nagyon magas, és hát lehet látni, nagyon sokan pánikolnak. Ti mit tapasztaltok egyébként ebből a helyzetből?
Hát ugye a magas kamat kéz a kézben jár a magas inflációval. Mi arra esküdünk, hogy az ügyfeleknek reálhozamot próbálunk biztosítani. Ez pedig azt jelenti, hogy a magas kamatnak, vagy az elérhető kamatnak többnek kell lennie, mint amennyit elvisz ebből az infláció. Régebben ez talán nehezebb volt kigazdálkodni, tehát azt mondhatom, hogy egy nullás kamat környezetben nagyon nehéz egy jó reálkamatot kigazdálkodni. Magas kamatkörnyezetben azért nagyobb az eszköztár, több a választási lehetőség. Itt is én azt gondolom, hogyha a részvénypiacok magukhoz tudnak egy kicsit térni, és újra életet kapnak a befektetési jegyek, akkor azért könnyebb dolgunk lesz, mint amikor most tulajdonképpen elég egyszerű eszközökkel, rövid kötvény alapokkal, állampapírokkal, betéttel, ilyenekkel operálunk. Tehát kicsit egy vissza az időben érzésem van, mert annak idején sokat küzdöttünk, hogy a pénzügyi tudatosság egy kicsit gazdagodjon, és nyissanak az ügyfelek a különböző és nagyon különböző befektetési lehetőségek és instrumentumok irányába.
Ebben a luxury szegmensben is előfordul ez? Előfordul?
Mindenhol előfordul mindenféle ember, és ezért mindenféle attitűd is előfordul. Úgyhogy most, amikor nagyon egyszerű a pálya, mert magas kamatot lehet elérni kötvényekkel, rövid kötvényalapokkal, akkor ez talán egy kicsit visszalépés a korábbi, sokkal tudatosabb pénzügyi habitushoz képest, amikor az ember rá voltak kényszerülve, hogy egy kicsit gondolkodjanak és bátrabban lépjenek az egzotikusabbnak tűnő, de azért jó kockázathozam arányjal jellemezhető befektetési instrumentumok iránt.
Köszönöm szépen, innét folytatjuk a beszélgetést, tartunk egy pár perces szünetet, hallgassák meg a híreket, és utána folytatódik a nap vendége.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.